Árulónak bélyegzik a hazájában azt a fiatal nemest, akit velencei üzleti partnere becsapott és kiszolgáltatott a töröknek. A számkivetett fiatalember bosszút esküszik, és a kalózok közé áll, de vajon közelebb viszi ez a céljához, hogy visszanyerje társadalmi státuszát? A kalózkapitány Benkő László kalandregénye a 16. századba viszi az olvasóit az Adriára, nem csak tengeri csatákba és a dalmát kikötő városokba juthatunk el a történet révén, de megtudhatjuk, hogy a kémek milyen terveket forraltak a Dózsepalotában és Isztambulban. Ahogyan az író korábbi regényei, ez a könyv is rendkívül mozgalmas, fordulatos, és egészen olyan, mint valami időutazás.
Elmeséli, hogy hogy jött ez a sztori, tehát hogy jutott eszébe az, hogy most tengerre szálljon. Legutóbb Timurról beszéltünk, előtte Balassi Bálintról, ez most nagyon más, ez a regény.
Én is, mint a honfitársainknak a többsége, egyre többször meg tudtuk engedni magunknak, hogy lementünk az Adriára nyaralni. És engem ott nagyon-nagyon meglepett az, hogy viszonyulnak a hagyományaikhoz. És nem is egy alkalommal sikerült részt vennem az uszkókoknak az ünnepélyein. Ők voltak ugye a dalmát kalózok, benne nem csak a Karib-tengeren meg a Csendes-óceánon voltak kalózok, hanem itt voltak az Adrián és a földközi tengeren is ebben az időszakban. És nagyon meglepett engem, megindított engem, hogy a horvátok, a dalmátok hogy állnak ehhez a kérdéshez. Őket valódi hősöknek tekintik, annak ellenére, hogy ő rajtuk kívül a kárvallottak, természetesen tengeri rablóknak, meg gyilkosoknak mondták őket, ha ez korán sincs így, próbáljunk meg egy 16. századi ember fejével gondolkodni, és akkor mások voltak az erkölcsi ítéletek, minden teljesen másképpen alakult. Na most, amikor nekem is szerencsém volt lemenni, és jártam ezekbe a városokban, amik itt most helyszínekként szerepelnek, szeretem mindig olyan információkat gyűjteni, tudom, hogy aztán később itthon esetleg hasznosítani tudok a munkámba. Aztán volt még egy másik dolog is, amikor egy jó pár évvel ezelőtt barátainkkal, ismerőseinkkel lementünk az Adriára vitorlázni, és Splittől Kotorig végigjártuk a vidéket egy hét alatt oda-vissza, és minden érdekes helyre, területre bementünk, megnéztük Raguzától, illetőleg Dubrovniktól kezdve a várvárosáig, elmentünk Zadarba, elmentünk Sibenikbe még utána, és ott gyűjtöttem az információkat, a lehetőségeket. A másik pedig az, hogy tőlem se áll távol a vízi élet. Én ugyan belföldi vitorlás voltam vagyok, de a tengeren is nagyon-nagyon szívesen megpróbálkoznék, ha lehetőségem lenne rá még több. És innen jött el az ötlet, hogy kellene egy olyan könyvet írni, ami egyrészt történelmi is, tehát a kornak, egy adott kornak a történelmével foglalkozik, másrészt pontosan ezt az érdekes társadalmat, az uszkók társadalmat meg tudja mutatni a kedves olvasónak. Aztán amellett van bent egy kis izgalom, van bent egy kis romantika, és mindenekelőtt sok-sok hiteles történelmi anyag. Aztán így gyűjtögettem éveken keresztül az anyagot, és akkor tavaly a kedves kiadómmal egyszer a Balatonon vitorláztunk, és megkérdezte tőlem, hogy ezt az életérzést, ezt át lehet adni valahogyan, író ezt meg tudja oldani, meg tudja csinálni, és mondtam neki, hogy hát kedves barátom, én ezen már gondolkodtam, nagyon-nagyon sokat gondolkodtam, és meg is van a fejembe egy téma, amit meg kellene írni, és az Adrián játszódik. Ő pedig ugye az Adrián is tengerén is vitorlázik, és azonnal vevő volt rá, és így ketten közösen meg tudtuk oldani ezt a feladatot.
Az uszkókokról meséljen egy kicsit, azt kérem, mert hogy nagyon izgalmas a könyvben, ahogyan gondolkodnak a saját szerepükről, saját magukról. Ez teljesen ismeretlen világ egy átlag olvasónak szerintem.
Az uszkókok dalmáciai, tehát horvát dalmát emberek voltak, akik rendkívül mélyen katolikus vallásúak is voltak. És az ő életük nem azzal kezdődött, hogy ők a tengeren világéletükben kalózkodtak és ezzel foglalkoztak, hanem várvédő katonák voltak, mégpedig Split fölött a Klissa, horvátok Klisnek mondják, várában az 1530-as években. Aztán elkövetkezett egy 1537-es esztendő, amikor a törökök Boszniából, a boszniai pasa utasítására megrohanták ezt a várat, és mivel patthelyzet alakult ki a védők és a támadók között, úgy döntöttek, hogy a régi korok művészetéhez folyamodnak. Az elsőségért és a győzelem kérdéséért verekedjen meg a két vezér. És egy Petár Kruzsics nevű horvát illető volt a várvédőknek a vezére, és egy Atli nevű aga volt a támadóknak, a törököknek a vezére. Sajnos ez a Petár Kruzsicsnak a vereségével végződött, akik a hagyomány szerint ilyenkor meg kellett fosztani őt a fejétől, és a lándzsára kellett tűzni, ez jelentette aztán azt, hogy kiél a győzelem. Na most egy nagyon érdekes dolog alakult ki. A törökök nem rabszíra fűzték a védőket, valószínűleg azért, mert ugye már nem az ő területükön harcoltak, és jobbnak látták inkább visszamenni a mai bosnyák részekre, Szarajevó felé, amit annak idején Szarajbosznának hívtak. És elengedték ezeket az embereket. De most ezek ugye valahol le kellett nekik telepedni. Nem biztos, hogy volt falujuk, vagy a falujukat már felégették a törökök, mert elfoglalták azt a részt. És elindultak fölfele a tengerparton, egészen Zadaron túl, Szeny városáig, amit annak idején a magyarok Zengnek hívtak, Szeny városáig, és ott telepedtek le, és egy vajda parancsára cselekedtek, a Danicsics család volt az, aki a vajdákat adta, az uszkók vajdákat. Az uszkók szó maga azt jelenti dalmát horvát nyelven, hogy beugró, beugrani. Azt is jelentett egyébként, hogy a szárazföldön mentek át, ugrottak át a gyepűn a határon török területre, és ott hajtottak végre, meg ilyen partizán módon ilyen harci cselekményeket, vagy pedig a kis léleg, hát nem annyira lélegvesztő, mert 10-15 méteres hajókkal dolgoztak, csónakokkal, evezős és kis vitorlás csónakokkal dolgoztak, azzal rohanták meg a gályákat, és átugrottak a gályák fedélzetére, ott vívták meg a harcot. Ezek az uszkókok aztán Szenyben megszerveződtek, nagyon jó szervezőik voltak nekik, többek között érdekes módon a szenyi születésű Jurisics Miklós is egy ideig vezérük volt az uszkókoknak, de persze ő neki aztán más feladat adatott, a török a portán lett követ és ilyesmi. És ezek az uszkókok csak is és kifejezetten, mivel a családjukat, a faluikat, a társadalmuk egy részét a török tönkretette, kifejezetten a török ellen harcoltak hol szárazföldön, hol tengeren. Aztán elkövetkezett egy olyan esztendő, 1571, amikor Lepantónál a keresztény liga, Szent Liga hajó ármádiája végzetes csapást mért a szultán tengeri erőire. És ebben a csatában részt vettek a spanyolok, a velenceiek, a genovaiak, a máltaiak oldalán, részt vettek uszkók harcosok is, mind a tengert viszonylag jól ismerő személyek. És igaz ugyan, hogy itt győztek a keresztények, de aztán 3 éven belül, nem is kellett hozzá annyi, Velence különbékét kötött a törökökkel, pontosan azért, hogy a levantei kereskedelmet tovább tudják folytatni, mert a Velence ebből élt. Ő pontosan tudta azt, hogyha az Adrián nem dolgozhat, hogyha nem jön a levantei kereskedelem, ha nem tudja a hajóit elküldeni a török és egyiptomi részekre, akkor se gabona nem jut nekik, se értékes anyag, amit aztán tovább tudnak adni. Tehát a kereskedelmünk megáll, akkor gyakorlatilag a velencei köztársaság is megáll, a Serenissima is megáll, és hangvaiba fog hullni. Igen, ám csak akkor az uszkókok, mikor ezt megtapasztalták, és mikor ez tudomásukra jutott, akkor a török mellett a másik áldás nagy ellenségük Velence lett, és ez is maradt, mint egy 50 esztendőn keresztül. Az uszkók társadalom nagyon jól megszervezte saját magát, körülbelül úgy éltek, úgy kell elképzelni őket, olyan nevelési módszereket alkalmaztak, mint a mi az egykori spártai görögök. A gyerekeket már kiskoruk óta arra tanították, hogy kell a fegyverrel bánni, hogy kell harcolni, és hagyták őket verekedni, már 8-10 éves gyerekeket is hagyták, hogy a lőfegyverrel próbálkozzanak, üszfegyverrel értem természetesen, és hát a hideg fegyverekkel, kardokkal, tőrökkel, lándzsákkal, hogy ott kell harcolni. Mint az előbb említettem, az ő hajóik ilyen 10-15 méter hosszúságú, attól függ, evezős csónakok voltak, ahol általában 20 evezős evezett, és 10 másik harcos várta arra, hogy mikor kell valamelyik másik 10-et felváltani, hogy a 30 ember közül 10 mindig legalább pihenni tudjon, és 6-8 hajóval támadtak meg egy-egy gályát. Ebben az korban még a gályák is evezős gályák voltak, úgy a keresztény, mint a török részről, és csak egészen csekély vitorlázattal rendelkeztek, és a lepantói csata után jelentek meg aztán a kifejezett vitorlás gályák, galleonok, vagy galleászok, és az is egy változtatás volt, hogy itt megjelentek már a hajónkon ebbe a korba, 70-71 után, 60 után, 1560 után a tűzfegyverek, az ágyúk. És ez nagyon-nagyon jelentős volt.
Mi a különbség egy harci jelenet megírásában, vagy egyáltalán a korabeli küzdelmekben, hogyha az tengeren történik, vagy a szárazföldön történik?
Nagyon érdekes egyébként. A szárazföldi csata, amennyiben lovassággal zajlott, az egy speciális csata volt, akár könnyű lovassággal, akár nehéz lovassággal. Viszont ebben az időkben a tengeren is úgy csatáztak, mint a szárazföldön a gyalogosok. A hajókat ellátták egyfajta döfő orral, és vagy bronzzal, vagy rézzel, vagy vassal borított döfő orra volt a hajónak. Egyszerűen oldalról beleszaladt az ellenséges hajóba, és egy úgynevezett korvuszt, egy csapóhidat átlendítettek az ellenséges hajóra, a gyalogság átrohant, és ott hajtották végre a hadműveletet. Gyakorlatilag egy kézi tusáról volt szó, ami Lepantónál biztos, hogy rettenetes lehetett, mert parttól partig ott az öbölnek a száján hajó alkatrészek, és deszkák, és hajó darabok, és vizen lebegő hullák borították az egész öbölzetet végig. Az úszkókok egy idő után a szárazföldi harcokkal lassanként fölhagytak, és elsősorban a tengeren ténykedtek, mégpedig az egész Adrián. Természetesen a törököt beakadályozták abban, hogy az Adriára feljusson, a velenceieket pedig megakadályozták abban, hogy a törököktől árut tudjon elfoglalni. És mivel a Velence alapvetően ellenségüknek számított 1573 a különbéke után, az uszkókok mindent elkövettek azért, hogy ezeket a hajókat kézzel kerítsék, és meg is vámolják becsületesen.
Na éppen ezt akartam kérdezni, hogy milyen szempontok alapján választottak célpontot, mert hát itt azért ebben a könyvben végül is az olvasó az uszkókokkal van, tehát az ő erkölcsi normáikat elfogadja, de hát mégiscsak raboltak lényegében.
Persze. Hadd említsek itt egy város, az előbb már mondtam, Ragúzát, ami ugye Dubrovnik. Nagyon érdekes volt a pozíciója ennek a városnak. Egy különálló államocska volt végső soron, de azért mégsem olyan jelleggel, mint Velence vagy Genova. Ők is kereskedelmi tevékenységet folytattak, sőt rendkívül fejlett hajógyártások is volt, hiszen az a tölgyfa anyag, amiből a hajók annak idején készültek, az elsősorban innen a mai horvát és bosnyák részekről, a hegyekből, erdőkből származott. Viszont ennek a városnak olyan jelleket tessenek a kedves olvasók elképzelni, mint annak idején a II. Világháborúban volt Lisszabon, vagy egyéb ilyen nyugat-afrikai, észak-afrikai városok, például mint Casablanca. Azt értem ez alatt, hogy ezekben a városokban is, a II. Világháborúban is minden érintett fél kémhálózata jelen volt. Ragusában is, illetőleg Dubrovnikban is. Ott voltak a török kémhálózat, ott volt a velencei, a genovai, a francia, a spanyol kémhálózat. Mindenki, aki a területen érdekelt volt, ebben a mediterrán területen érdekelt volt, az Ragusában megtalálható volt. De most az uszkókok természetesen kapcsolatokat alakítottak ki, akik rendszeresen megmondták nekik, hogy Ragusába vagy Ragusa alatti részekről mikor, milyen hajók érkeznek, mi van a hajó, mi van a szállítmányba, kísérik-e a török szállítmányt, velencei zsoldosok, ez is fontos volt nekik, és akkor megtervezték azt, hogy itt a dalmáciai szigetvilág melyik részén, hol fogják majd elkapni. Lásban álltak, mert kiválóan ismerték a szigeteket, kiválóan ismerték a szélviszonyokat, az áramlatokat, minden egyebet, ami ehhez szükséges, és lásban álltak, és elkapták őket. Na most az az érdekessége ennek az egész dolognak, hogy amikor a zsákmányt elvitték akár Szennybe, akár más uszkók lakta kisebb helyekre, onnan a zsákmány átkerült egy idő után a kereskedők révén, hiszen nem az uszkókok osztották el egymás között ezt, és a vajdák osztották el, kaptak természetesen maguk az uszkókok is, hanem továbbadták ezt az árut, csak nem Velencének. És ezek az áruk között nagyon-nagyon sok minden utána megtalálható volt. Bécsbe, Prágába, Párizsba, Kölnbe, Rómába, Nápolyba, Toledóba, és ugye ezek mind oda elvándoroltak, és még az is lehetséges, hogy a velencei kereskedő átment Bécsbe, vagy átment Rómába, és ott vásárolt meg abból, ami tulajdonképpen eredetileg az övé lett volna, és akár az uszkókok elvették tőlük. Hát így alakult az ő életük.
Említette a kémhálózatot. Én nem is emlékszem, hogy bármelyik könyve esetében ennyire erősen elgondolkodtam volna azon, hogy milyen nehéz lehetett az információ áramoltatása.
Áramlás.
Igen, tehát, hogy itt nagyon sok szó esik arról, hogy honnan jön az információ, hogy megbízható-e, aki az információt átadja, hogy nem tudni, hogy ki kém. Egyrészt, másrészt, ha török, akkor még gyanúsabb, hogyha viszont még váltott vallást is, akkor meg aztán végképp leírták.
Igen, az kellett, hogy belássam magam a török titkosszolgálat történetébe, és nem hiszi el, de én találtam egy olyan könyvet, egy török írónak a könyvét, tudományos jellegű könyv, amiben mind a török titkosszolgálatnak ez a középkori és a kora újkori vagy újkori szegmensei ebben megtalálhatóak személyekkel együtt. Most a török titkosszolgálat nagyon előszeretettel dolgozott, mit tudom én, olyanokkal, akik ott hagytak egy keresztény hadsereget, vagy olyanokkal, akik foglyok voltak és muszlimmá lettek. Aztán később már nem foglalkoztak azzal, hogy őket muszlim hitre térítsék. Jó volt úgy, amilyen volt, a lényeg az, hogy dolgozzon. Raguzában az kétségtelen. Ott a kereskedelemben rendkívül sok olyan személy szerepelt és vállalt szerepet, akik valamelyik királyságnak, valamelyik országnak, valamelyik birodalomnak a titkosszolgálatát erősítette. És van itt egy érdekes dolog, amiről a kedves olvasók sem biztos, hogy feltétlenül esetleg tudnak, hogy az akkori török szultánnak a felesége, ugye Szelim volt az a szultán, akit a történelem részeges Szelimnek hív, mert ő a valóságos alkoholista volt, akkor is, hogyha vallási jogokból egy muszlim állítólag megülhat, de ő egy alkoholista volt, és a felesége viszont kénytelen volt ő helyette, a Nurbánu szultána, kénytelen volt ő helyette átvenni azokat a feladatokat, amit hát a férjének kellett volna, a diplomáciai, a vezetési és az egyéb gazdasági, minden dologgal ő törődött. Na most van itt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ami aztán azon nyomba rávilágít arra, hogy miért tudott Velence békét kötni a törökkel a lepantói csatavesztés után 2,5 évvel. Hát azért, mert Szelim szultán felesége, Nurbánu, egykori lánykori nevén Cecília Venier volt. Magyarul egy velencei patríciusnak volt a lánya, akit 9-11 éves kora környékén elraboltak egy szigetről, és rabnő volt Isztambulban, aztán a Murad szultán a fiának adta feleségül, és az első feleség rangjára tudott ez a hölgy emelkedni, aki a történetünkben egyébként cirka 50 éves volt. Tehát olyan összefonódások vannak itt, amit az ember úgy nem is hitt volna, és nem is gondolt volna, és a titkosszolgálatok erre mind ráépültek, kivétel nélkül, elsősorban a velencei és a török titkosszolgálat, és van itt egy nagyon érdekes dolog, hiába volt Keresztényország, Franciaország, érdekes módon diplomáciai és kereskedelmi vonatkozásban a törökkel tartott, már ebben az időszakban is. Tehát ő vele még a kereszténységen belül is gondok voltak velük, a franciákkal, és ezt mind figyelembe kellett venni. Ez nagyon érdekes itt ennek a kornak a mediterrán világnak a titkosszolgálati rendszere. Magában ez egy ilyen hatalmas, óriási egészet alkot.
Nagyon is jó, hogy beszéltünk arról, hogy milyen közegbe kerül a főhős, mert így könnyebb elképzelni a hallgatónak, hogy vajon mennyire nyitottak, mennyire befogadóak, akár az uszkókok, akár bárki más, akivel találkozhat ez a főhős. Ugye egy fiatal gróf útját követjük itt végig, akinek úgy indul az élete, mintha minden rendben lenne, nősülés előtt áll, és azt gondoljuk, hogy egy kiváló és biztosított jövő áll előtte, de hát nem ez történik vele, és hogyha már a bizalomról beszéltünk, azért sokszor ez fölvetődik ez a kérdés, hogy ő kiben bízhat, benne bíznak-e, fiktív figura?
Ő fiktív figura természetesen. A kötetben egyébként egymás mellé állítottam pontosan a valamikor élt és tevékenykedő figurákat, például ezt a Francesco Veniert, aki a velenceieknek volt az egyik admirálisa, és egy nagyon elismert velencei úr volt, aztán éltek természetesen azok a dózsék, aztán éltek a Danicsics fivérek, akik az uszkókoknak a vajda vezetőik voltak, és nagyon-nagyon sok olyan egyházi és világi személyiség valóban létezett, aki szerepel a könyvben, de természetesen olyan személyekkel kellett aztán a fősodort elindítani, akik fiktív személyek. Na most a bizalom elve és a bizalmatlanság elve az uszkókoknál természetesen pontosan az életmódjuk, meg amit elszenvedtek korábban, a családjuk kiírtása, meg egyéb ilyenek, ez természetesen adott volt a bizalmatlanság. De ugye ez valahogy át is lehetett hidalni. Legtöbbször úgy fogadtak maguk közé embereket, ha valaki az illetőt egy megbízható személy ajánlotta. Én úgy írtam le, hogy ezt a megbízható személyt Zrínyi György, azaz Juraj Zrinszky ajánlotta az Uszkók Vajdának, a Szentben élő Uszkók Vajdának, mint ismerősét, nemesi ismerősét. Na most ez megint ugye a fele fikció, a fele meg valóság. Ugyanis ez Zrínyi György, aki annak a szigetvári híres Zrínyi Miklósnak a fia volt. Zrínyi György a frangepánokkal együtt rendkívül élénk kereskedelmi tevékenységet folytatott Velence irányában. Na most ők nem Velencével voltak attól függetlenül jó, illetve rossz kapcsolatban, kereskedelmi kapcsolatot folytattak velük, de az uszkókok ennek a két nagyúrnak a kereskedelmi hajóit, gályáit, még ha Velencébe is mentek, vagy ha Velencéből jöttek és Bakarban kikötöttek, ugye az ott van Rijeka mellett, ott voltak a raktáraik, különösen az Zrínyieknek, akkor ők az uszkókok nyilván átengedték őket. És pontosan ezért vettem itt bele ebbe a történetbe azt, hogy egy Zrínyi György legyen a protektora ennek a főhősnek, akiről az a baj, hogy bármit mondanék róla, azzal mindig lelőném a történetnek a poénját.
De hogy mondjuk arról tudunk beszélni, hogy milyen okok miatt válhat egy ilyen fiatalember olyanná, akit el kell tüntetni. Szóval, hogy kinek állhat egy ilyen fiatal gróf az útjában?
A gróf és a családja. Ő az édesapjával volt a fikció szerint. Ő az édesapjával kereskedelmi tevékenységet folytatott, és úgy érezte az édesapja, hogy ő jobb a kereskedelemben, mint a harcokban lenne jobb, és szívesebben kereskedett nyugati irányba, hajókkal, Velence felé, mint hogy a Zrínyi oldalán a törökökkel háborúzzon állandóan az Unafonó környékén, vagy pedig Boszniában. Na most a lényeg ennek az egésznek az, ami még erről elmondható, hogy minden olyan tevékenységben, amiben hatalmas nagy vagyonok forogtak, és pénzek forogtak, és nem, ez úgy szoktam mindig mondani, hogy nem emberek házasodtak, hanem címek és vagyonok. Mint például ebben a történetben is, hogy a vagyon házasodott, és el akart venni egy rendkívül módos velencei lányt, ez a 20 éves főhős, és természetesen ott a velencei papának, ami még elmondható, az első sorban az volt a célja, hogy ezt a családot minden tekintetben valahogy kizsákmányolja, ellehetetlenítse, és minden machinációja ebbe az irányba mutatott utána, és az, hogy az édesapját el kell tüntetni, az egy dolog, de el akarták tüntetni ezt a fiatal embert is. Nyoma sem maradja annak, hogy volt valaha egy ilyen nevű család ott a környéken, és az részt vett a kereskedelemben.
Milyen ez a karakter, ez a 20 éves fiatal ember? Milyen adottságai teszik lehetővé, hogy végül is ő nagyon jó pozícióba kerüljön az uszkókok között, meg egyáltalán, hogy befogadják? És az is nagyon izgalmas, és megint csak önre bízom, hogy mennyit lehet erről elárulni, de hogy tényleg egy 20 éves fiatalember, úgy egyébként, mint férfi, tekintve, hogy korábban milyen tanulmányai voltak, meg mivel töltötte az életét, hogy mennyire lehet érett egy párkapcsolatra akár. Van ott egy fiatal lánya a gróf közelében, és hogy mennyire nem ismeri föl a jeleket.
Ezzel kapcsolatban annyit tudok csak mondani, hogy a fiatalembernek a karakterét azt megpróbáltam úgy összeállítani, hogy a kornak megfelelő ember, tehát ismerje a harcot, ismerje a fegyvereket, és mivel Dalmát, ő ismerte a tengert, és ismerte a hajókat, ismerte a vitorlázást, ismerte az evezős hajókat, az áramlatokat, a szeleket, a viharokat, a szigeteket, a szigetvilágot, mindent. Amellett, mivel nemesi ifjú volt, és a történet szerint ő egy zadari születésű illető, ahol megfelelő iskolákat elvégezhetett abban a korban. Na most annak a kornak az embere 15-16 éves korára, de talán még egy-két évvel még korábban is bőven megérett arra, hogy egyszerűen elvigyék csatába. És az, hogy ő belőle mi alakulhatott később, és miért volt félig meddig ilyen naívnak tekinthető egy hölgyel kapcsolatosan, és nem vette észre a hölgynek az érzelmeit, az is talán arra vezethető vissza, hogy őt teljesen elvitte, más irányba vitte a vele történt sztori, és annak adta magát, hogy ő minél hamarabb visszaszerezze a családjának a becsületét, a vagyonának az egy részét, hiszen az édesapja a történet szerint, ez még elmondható, Zígyi Györgytől is kölcsönkért pénzt, amit aztán természetesen oda vándorolt a többi vagyonával együtt ehhez a bizonyos velencei kalmárhoz vagy kereskedőhöz. Ezek a karakternek a kidolgozása, ez eléggé bonyolult volt, pontosan a kettősége miatt, hogy mikor, meddig és hogyan lehet elmenni, de mivel egy 20 éves emberről van szó, azt hiszem, hogy a mai észtel azt úgy fel tudjuk mérni, hogy egy idő után ebben az életkorban mindent visznek az érzelmek. És nem csak a verekedés, nem csak a harcok, nem csak a tengeri csatározások, az úszkók életvitel, stb., hanem egy idő után képesek elvinni az érzelmek irányába, képes elfejlődni az érzelmek irányába, és hogy hogyan vált végső soron ebből a fiatalemberből úszkók, és miért bíztak, és hogyan bíztak meg az úszkók, hát azért, mert teljesített, és mert bizonyított. És elsősorban neki ez volt a fontos. És utána természetesen a romantikus szál is megfelelőképpen érvényesült.
Hogyha valaki ugyanúgy szereti az Adriát, mint ön, akkor a könyv alapján felismerhet a helyszíneket, 16. századi helyszíneket, tehát hogy mondhatja azt, hogy igen, akkor Dubrovnikban ez itt játszódik, Velencében az ott játszódik. Mennyire figyelt arra, hogy ezek a helyszínek fölkereshetők?
Abszolút ügyeltem rá. Például a dubrovniki jelenetekben nem egyikben is található az Onofiókút, aztán a Pilekapu, az a kapu, amelyiken a város felől lehet bemenni az óvárosba, aztán a kikötők, a különböző kikötők, aztán a fal, ami akkor már megépült egy része nagyon-nagyon pontosan és precízen. Aztán itt van Dubrovnik mellett egy Caftat nevű kis falu, ami valamikor Raguza Vecchiának, tehát öreg Raguzának hívták ezt a kis falut, és kereskedők laktak ott, halásznépek laktak ott, katonák laktak ott, és gyakorlatilag egy csomó feladatot Dubrovniktól, illetve Raguzától ez a kis falu átvett. A mai napig ott gyönyörű kikötő van, és gyönyörű pihenőhely, ahol nagyon-nagyon sok magyar fordul meg évente, egészen február végétől novemberig, december elejéig, mert nagyon prima jó idő van. Aztán természetesen ott van Split. Splitbe játszódik cselekmény, akkor aki járt már a Diocletianus palotába, járt a Székesegyházba, járt azokon a velencei építésű stílusú utcákon, ő ezekre rá fog ismerni. Akár Zadar például, vagy akár Szenny, vagy akár aki járt Riekába és a Riekai kikötőbe, ráismer arra a helyszínre, amit én írtam, a Recsina folyó melletti vámház, ami annak idején létezett, most már ott lakótelep van, meg azt hiszem a futballpálya, azon a területen, ott osztották el az úszkókok egymás között a zsákmány. Tehát ezek a területek, ezek nagyon-nagyon sok benn van a könyvbe közöttük, aki akár csak ott nyaraló ember erre ráismerhet, akár vitorlázó is, ráismernek Rapszigetre, Pagszigetre, ahol szintén cselekmény játszódik, a hajósok pedig. Pontosan leírtam nekik, hogy milyen egy bura, az az északi szél, milyen egy jugó, amelyik fordítva a déli szél, milyen viharokat okoz, mit művel a szárazfölddel, a partokkal, a szigetekkel, mit lehet akkor tenni a vitorláshajókkal, természetesen ebben nem modern vitorláshajók szerepelnek, hanem korabeli hajók, hova lehet menekülni, hol van védett kikötőhely, hol nincs védett kikötőhely, hol futhat az ember zátonyra, mi volt bizonyos helyeknek a történelme, hiszen az egészen az illír koroktól nyomon követhető az Adriának a története, és aki szereti az Adriát, és szeret vitorlázni, és szeret ott nyaralni, a zsenge ifjúkortól az időskorig bárkinek tudom ajánlani ezt a könyvet olvasásra, és biztos, hogy érdekelni is fogja, meg fogja ismerni a helyszíneket, az biztos.
Benkő Lászlóval beszélgettem a Kalóz kapitány című regényéről, a könyvet a Családi Könyvklub jelentette meg.